Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Komoly megállapítás hangzik el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet legújabb, orosz és ukrán haditechnikai veszteségek az európai katonai képességek kontextusában című elemzésben. Csiki Varga Tamás, az intézet tudományos főmunkatársa azt írja, hogy az orosz-ukrán háború haditechnikai veszteségeinek a nagyságrendje alapján arra következtethetünk, hogy az európai államok jelenleg önállóan nem lennének képesek egy elhúzódó, magas intenzitású, hagyományos háború sikeres megvívására, mert nem állna rendelkezésükre elég haditechnikai eszköz. A mai naprakészben a haditechnikai veszteségek kapcsán beszélgetünk a lassan két éve zajló háborúról, arról, hogy ki mit és mennyit veszített. Arról, hogy 2022 nyarától hogyan vált egyfajta anyagháborúvá az orosz-ukrán háború, és hogyan törekednek a szemben álló felek egymás kifárasztására. Szó lesz a haditechnikai eszközmennyiség pótlásáról, a beszerzés költségeiről, ami nagyon fontos egy elhúzódó háború megvívásakor. Illetve, hogy mit tud kezdeni Európa, illetve a NATO egy az elmúlt időszakban a nyugat részéről többször és egyre hangosabban elhangzó orosz fenyegetéssel. Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát köszöntöm. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Háború kirobbanása óta igazából nem tudni azt, hogy melyik fél mond igazat. Bocsánat, hogyha túl durván fogalmazok. Tehát mind az orosz, mind pedig az ukrán fél részéről elhangzanak információk, elhangzanak igazságok, féligazságok, és miért ne hazugságok. Tehát honnan tudjuk biztosan, hogy mit veszített Oroszország, mit veszített Ukrajna?
Ebben a specifikus kutatásban ezzel a problémával mi is találkoztunk, és ezt annyiban tudjuk kiküszöbölni, nyilván nem egy teljesen pontos képet kapva, hogy egy olyan forrásra támaszkodunk, ami két forrású adatokból, a kép- és videóelemzésekből és geolokációból tudja rekonstruálni azt, hogy a harctéren készült felvételek alapján milyen haditechnikai eszköz, mikor és hogyan pusztult el, vagy semmisült meg. Ez az Oryx nevű oldal, ez gyakorlatilag egy ilyen kis kutatói csoport, akik a háború első napjaitól dokumentálják azt, hogy milyen képanyag kerül ki a hadszintéről, és ezeken milyen veszteségek vannak. Elvégzik ezt a nyílt forrású adatelemzést, és az ő listájuk az egyik pillére ennek az elemzésnek, amit mi használtunk. Annyiban valóban nem teljesen tudja visszaadni a valóságot, hogy a hadszintérnek például azok a területei, ami orosz felhatóság alá került, amivé mondjuk így, hogy nem látnak be, illetve ha valamilyen veszteség nem kerül föl, akár a közösségi médiában, vagy a felek által nem kommunikálják felvételeken, arról valószínűleg nincsen tudomásuk. Tehát elképzelhető, vagy inkább azt mondom, hogy én azt a valószínűsítem, hogy a most közölt adatokhoz képest a valós veszteségek még magasabbak.
Azt írja ön a tanulmányban, hogy a háború egyfajta anyagháborúvá vált. És tehát van ugye a felek kifárasztása, de ugye emellett arra is törekednek, hogy minél nagyobb veszteséget okozzanak egymásnak. Hogy állunk most a számok szintjén? Tehát nagyságrendileg kiveszített többet?
Így van, ugye a kifárasztás az lehet társadalmi gazdasági értelemben is, az anyagháború viszont kifejezetten a haditechnikai eszközöknek, hadianyagoknak a pusztítása és ugye a készletek kimerítését jelentené. Ha összevetjük az orosz és ukrán veszteségeket, akkor ha csak a két felet nézzük, akkor az orosz veszteségek a legfontosabb szárazföldi haditechnikai eszközök kategóriájában átlagosan 2-3-szor nagyobbak, mint az ukránok. Konkrét példát tudok mondani, hogy a harckocsik szempontjából az orosz veszteség meghaladja a 2600 darabot, az ukrán veszteség a 700 darabot. Páncélozott harcjárművek szempontjából az orosz veszteség több mint 4800 harcjármű, az ukrán az 1700. A tüzérségi eszközök szempontjából ez még szintén egy fontos kategória, az orosz veszteség 1300 eszköznél több, az ukrán veszteség pedig 500-nál több. Tehát látjuk ezeket az arányokat, és önmagában a nyers számokat, hogy abszolút értékben ezek nagyon komoly mennyiséget jelentenek. És egyébként az elemzés elkészítésének pont ez volt az apropója, hogy közel két éve zajlik ez a háború, nagyon komoly veszteséget szenvedett el mind a két fél, ha egy rávetítjük arra, hogy mondjuk kelet-közép-európai, Európa egyes komolyabb haderővel rendelkező országai vennének részt egy ilyen konfliktusban, nekik lenne-e ilyen mennyiségű haditechnikai eszközük egy elhúzódó háborúra.
Igen, tehát szeretném, hogyha beszélnénk erről, hogy mennyire, mit képesek felmutatni a térségnek az államai, maradjunk ennél az egyszerű megfogalmazásnál, de még előtte itt mi anyagháborúról beszéltünk, de hogy a harckocsik, a harci repülőgépek, helikopterek, stb. Működtetéséhez emberekre van szükség. Emberállomány vesztesség tekintetében hogy állnak a szemben álló felek?
Az emberállományra ilyen szempontból tényleg még csak becsléseink vannak, tehát ennél pontosabb kimutatásra, vagy egy rendszeres adatszolgáltatásra nem rendelkezünk. Ez valóban mind a két félnek kifejezett érdeke, hogy rejtse a saját humán veszteségeit. A nemzetközi, mondjuk úgy szakmai konszenzusban a mértékadó becslések orosz oldalról meghaladják a 300-350 ezer főt, halottak, sebesültek és azból kiesettek. A ukrán oldalról pedig a 200-250 ezer főt, tehát ezek nagyon komoly veszteségek. Pontos adatokkal lehet, hogy a háború lezárultával sem fogunk majd rendelkezni. Ukrán részről elképzelhető, hogy ennek majd el fog készülni valamikor a rendes áttekintése, de orosz oldalról meg lehetne engem, hogyha bármikor akár a háború lezárultával pontos adatokat ismerhetnénk meg.
Azt tudjuk, hogy állnak a szemben álló felek az utánpótlást illetően. Nyilván Oroszország igazából csak saját magára, illetve hát persze van néhány ország, akire számíthat, ott van például Észak-Korea, Ukrajna már több országra számíthat, tehát utánpótlás tekintetében mekkora mértékben fogy az anyag, tehát akkora mértékben tudják utánpótolni, mint amekkora mértékben fogy?
Talán azt mondhatom, hogy olyan veszteségeket, mint amit a háború egyes szakaszaiban, mondjuk Oroszország támadó félként elszenvedett, hogy ezek a nagyon intenzív támadó hadműveletek, ha azt kellene nagyon hosszú ideig nem tartani, akkor egy ponton majd elfogynak az eszközök. De az is igaz, hogy Oroszország önmagában olyan hatalmas készletekkel rendelkezett, hogy a szovjet hagyaték szempontjából, amik el vannak tárolva, le vannak konzerválva, és ezeket ugye veszik elő. Ezek nem modern eszközök, hanem egyre inkább ugye mennek vissza a korábbi, először a T-72-esek kerültek elő, amik egyébként aktív hadrendben is voltak, aztán megyünk vissza az egyre korábbi eszközökhöz. Tehát mondjuk harckocsik és páncélozott harcnegyek szempontjából ilyen 5-10-12-15 ezres létszám vagy darabszám volt az, amivel Oroszország neki kezdett a háborúnak. Nyilván nem az volt a terv, hogy ezt fel akarják mindent használni, de mondjuk ha egy 12-15 ezres páncélozott harcnyelmű mennyiségből veszítettek el mondjuk 5 ezret, túl a becslés, akkor az még mindig csak a fele harmada a teljes készletnek. Ebből a szempontból Oroszországnak a készletei nagyobbak. Az ukrán haderőnek a háború kezdetén meglévő eszközmennyiségét azt gyakorlatilag már felélték. Ugye az, hogy Ukrajna képes harcolni, az abból táplálkozik, hogy egyrészt Oroszország oldaláról nagyon komoly mennyiséget tudtak zsákmányolni, tehát harckocsikat is több százas nagyságrendben zsákmányoltak az orosz haderőtől, amikor még kiszálltak belőle a katonák és elhagyták a járművet, illetve a nyugati támogatás természetesen az létfontosságú tulajdonképpen, mert ezek ugye a modern eszközök, ezek, amik ellenállóbbak a tűzcsapásoknak, jobban tudják a kezelő személyzet életét, egészségét is védeni. Tehát sok olyan eset van, amikor az ukrán eszközök is sérülnek, de mondjuk nem megsemmisül, és a kezelő személyzet nem meghal, hanem megsérül az eszköz, mondjuk el tudják hagyni a kezelő. Ebből a szempontból ugye Oroszország egyes specifikus elemekben tud az ő támogatója vagy szövetségeseire támaszkodni. Észak-Korea esetében a tüzérségi lövedékek azok, amik kulcsfontosságúak, és Oroszország 2023 második felében és 24-ben a tüzérségi fölényt azt abszolút vissza tudta szerezni a front teljes szakaszában. Ez Ukrajna számára a nyugati támogatásra együtt még mindig egy nagyon szűk keresztet és állandó hiányok vannak. A másik ilyen eszközcsoport pedig ugye a drónok, amit Oroszország Irántól tudott beszerezni, illetve komplett gyártási technológiát vettek meg és vettek át. Tehát ez a másik ilyen eszköz. Ezt egyébként Ukrajna annyiban tudja ellensúlyozni, tehát a drónokat, hogy saját maga is nagyon nagy mennyiséget gyárt, és a világpiacra ez a szövetségesektől is kapnak ilyeneket. A drónoknál egyébként ez egy nagyon széles spektrum, mert a kereskedelmi forgalomba kapható civil drónok minimális átalakításával, mondjuk ilyen ejtő lőszer eljuttatására azokat is tudják használni, és vannak olyan speciális, kifejezetten katonai, nagyobb hatótávolságú drónok, amiket meg mondjuk a szövetségesektől kapnak, hogy ők meg tudnak gyártani. Tehát ebben van egyfajta, mondjuk úgy, paritás, de a tűzőségi eszközök nem, vagy a lövedékek szempontjából az oroszoknak egyszerűen beoszhatatlan egyelőre a fölénye.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a tudományos főmunkatársa a mai napra kész vendég. Az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk. Az orosz-ukrán háborúról a haditechnikai veszteségek szempontjából, és szó volt arról, hogy hogyan lehet pótolni a haditechnikai eszközmennyiséget, mert nyilván most már egyre egyértelműbb az, hogy itt egy nagyon elhúzódó háború megvívására rendezkedtek be a felek, tehát a haditechnikai eszközök mennyisége és beszerzésének a költsége hogy néz ki, illetve időbe telik az, amíg egy gyalogsági harcjármű legördül a gyártósorról. Ön itt a tanulmányának a végén említést tesz arról, hogy mennyi időnek kell eltelnie, amíg harcra kész állapotba kerül egy jármű.
Igen, ugye Ukrajna szempontjából azért nehéz a helyzet, mert az ukrán hadipar is szenvedett károkat, tehát önmagában az ország területén lévő termelőegységek, és ezért nagy mértékben támaszkodnak különösen a modern eszközök szempontjából az európai vagy nyugati hadiparra, ami viszont mondjuk úgy, hogy az elmúlt 30 év viszonylagos béke idejének köszönhetően egy ilyen alacsony intenzitású termelésre van felkészült, és lassan kis mennyiségeket volt képes termelni. Ennek a felpörgetése az nagyon idő és befektetés igényes. Tehát ilyen 1-2-3 éves felfutási folyamata van annak, amíg az európai egyébként nagyon komoly képességekkel rendelkező védelmipari vállalatok elkezdenek mennyiséget is termelni, amire az ukránoknak szüksége van. A példa, amit az elemzős is tartalmaz, és amire ön utalt, ez a TV90-es nevű gyalogsági harctermű, ezt a svédek fejlesztették ki, és Európában 8 ország aktívan hadrendbe is tartja. Tehát azért ezt a példát választottam, mert ez egy elterjedt és komolyabb gyártókapacitással rendelkező eszköz. Ebből a Ukrajna kapott 50 darabot 2023-ban, egyrészt mint ugye harci támogatás, másrésztről pedig a gyártó szempontjából ez egyfajta teszt terep, hogy lássák, hogy a modern hadviselés körülmények között hogyan vizsgálik ez a jármű. Ennek a darab ára, a nagyságrendileg azt tudjuk satszolni, hogy 9 millió dollár egy darab ilyen harcjármű. 22-ben és 2023-ban a szlovákok és a csehek rendeltek ilyen eszközöket, és hát hogyha ebből mondjuk százat, ezret, vagy mondjuk ilyen nagyságrendben, mint ahogy elvesztették az oroszok, ukránok az eszközöket, mondjuk 1700-at vagy 4800-at szeretnénk legyártatni, akkor az több 10 milliárd dolláros nagyságrendet igényelne, és a gyártási ideje ezeknek a járműveknek mondjuk általában 24 hónap, tehát 2 év, egy darab járműnek a legyártás ideje, de hogyha valamilyen speciális kiegészítő eszközt kérnek rá a megrendelők, akkor ez még további egy évvel nőhet. Tehát 2-3 éves átfutása van az ilyen járművek előállításának, és a TV90-es esetében a háborút megelőzően 45 darabot tudtak egy évvel előállítani, mert ugye a különböző alkatrészeket, elemeket, amiket ehhez gyártottak, össze kellett várni és össze kell állítani. Most az a terv, hogy ezt jelentős mértékben megpróbálják növelni, de csak amit a csehek és a szlovákok rendeltek, ez nagyságrendileg 400 darab ilyen jármű. Ha a háború előtti ütemben gyártanak, akkor az 9-10 éven keresztül gyártanak. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamatot jelentene, ezért kell felpörgetni az európai hadipart.
Elhangzott a beszélgetésünk elején, hogy az igazolható orosz veszteségek, hát minden kategóriában van olyan kategória, hogy 2 vagy akár 3-szoros arányban is meghaladják az ukrán veszteségeket. Hogyha ezt összevetjük a térség országaival, akkor mit látunk? És beszélhetünk akár Romániáról is, arról a Romániáról, amelynek regionális viszonylatban a szárazföldi eszközparkja az nem a legrosszabb.
Igen, ugye a térségben Lengyelországot tekintjük a legerősebb katonai hatalomnak, ugye ez a térség, ez a kelet-közép-európai Németországtól keletre és Oroszországtól nyugatra. és Románia elmögett a második, hogyha az eszközök mennyiségét is általában a katonai képességeket nézzük. Többféle összevetést is elvégeztem ugye a visegrádi négyekre, illetve mondjuk így a kelet-közép-európai nyolcakra vonatkozóan a orosz és ukrán vitehi keresztségek szemben. A közép-európai nyolcak az a visegrádi négyek, plusz a három balti állam és Románia. És mind a két esetben azt lehet látni, hogy a legkomolyabb orosz veszteség kategóriák, tehát a páncélzárművek, harckocsik, azok vagy megközelítik, vagy meghaladják még a kelet-közép-európai nyolcaknak is a teljes eszközmennyiségét. Konkrét példával élve, ha harckocsikat nézünk, akkor a nyolc kelet-közép-európai államnak 1002 darab harckocsi van jelen pillanatban hadrendben. Ezek közül ugye a visegrádi négyek esetében 625 darabról beszélünk, és az orosz veszteség az pedig 2600-at haladja meg. Tehát nagyon komoly különbségek vannak abban, hogy mondjuk egy elhúzódó háborúban ez a nyolc ország vagy a négy ország mit tudna a védelemre felhasználni. És ha az összes többi kategóriát megnézzük, ott egy kicsit ez mérsékeltebb. Légvédelmi eszközök szempontjából, repülőgépek, helikopterek szempontjából a visegrádi négyeknek, illetve a kelet-közép-európai nyolcaknak azért a készletei azok nagyobbak, de azt is látjuk, hogy az orosz veszteségek ugye azért ilyen nagyok, meg az ukránok is ezekben a kategóriákban a legnagyobbak, mert a szárazföldi erők viselik a legnagyobb terheit.
Az orosz és ukrán haditechnikai veszteségekről beszélgettünk itt a Naprakészben Csiki Varga Tamással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a tudományos főmunkatársával. Beszélgessünk ezután az európai katonai képességekről, hogy ezek kontextusában hogyan néznek ki az orosz és ukrán veszteségek, illetve milyen katonai képességei vannak az európai államoknak, milyen katonai képessége van az Európai Uniónak, és azért is beszélni kell erről, és egyáltalán nem háborús riogatásnak szánom, de német szakértők úgy vélik, hogy egyre inkább terjed a háborútól való félelem Európában, és meglátásuk szerint az európai döntéshozóknak készülniük kell az Oroszországgal való konfrontációra, amelynek jelentős esélye lehet, ha Ukrajna elveszíti a háborút, és talán itt a jobb félni, mint megijedni elv az, amit mindenképp szem előtt kell tartani akkor, amikor a háborúról, a háború veszélyéről beszélünk.
Igen, ugye a szakmai oldalról mi azt szoktuk mondani, hogy a védelmi tervezésnek, a katonai képességek tervezésének és fejlesztésének az egyik legalapvetőbb szempontja az, hogy a legrosszabbra kell tervezni. Tehát nem, egy ország védelmét nem lehet arra alapozni, hogy úgysem lesz háború, meg úgysem kell majd használni semmit ezekből az eszközökből. A Európának, mivel láthatóan Oroszország számára nem okoz gondot, vagy nincsenek fenntartások azzal kapcsolatban, hogy katonai erővel próbálják megváltoztatni a fennálló viszonyokat, ezért Európának arra is valóban fel kell készülni, hogy ha meg kell védeni a szövetségi rendszer bármely tagját, legyen ez a Baltikumban, Közép-Európában, a Fekete-tenger térségében, vagy a skandináv államok térségében, akkor készen álljon erre. És azért fontos, hogy ilyen típusú összevetéseket is csinálni a véleményem szerint, mert ugye látjuk azt, hogy milyen nagyságrendű eszköz mennyiség kell egy területvédő háborúhoz. Ennek megfelelően össze lehet letni a meglévő eszközökkel, és nem csak a visegrádi négyekre, a kelet-közép-európai nyolcakra néztem rá, hanem egy-két nyugat-európai klasszikus kontinentális nagyhatalomra is. És hát az orosz veszteségek azt mutatják, hogy bizony a szárazföldi erők szempontjából azt is meghaladták az orosz és ukrán veszteségek, mint amivel mondjuk a franciák és a németek, vagy az olaszok és a spanyolok rendelkeznek. A többször emlegetett mondjuk harckocsik szempontjából a 2600 darabot meghaladó orosz veszteség, vagy a 700 darabot meghaladó ukrán veszteség úgy viszonyul, hogy a franciáknak 215, a németeknek 307, az olaszoknak 150, a spanyoloknak 219 harckocsi van aktív hadrendben. Tehát ezek a töredékét teszik ki, vagy egy kis százalékát teszik ki annak a mennyiségnek, amit Oroszország vagy Ukrajna elhasznált ebben a háborúban. És ugye az, hogy ezt racionálisan kezeljük, és ne félelmet keltjük, ugye nem arról van szó, hogy holnap vagy holnap után arra számítanánk, hogy ez a háború kit kiterjed más országokra, mert ott az ország katonai képességei le vannak kötve Ukrajnában, és elég komoly veszteségeket szenvedett, hiszen ez az elemzésnek a kiinduló pontja, hanem arról, hogy a következő 5-10 évben, látva itt a mostani sikertelen katonai műveleteket és a veszteségeket, láthatóan van politikai szándék arra, hogy megerősítsék és pótolják az orosz veszteségeket, és egy a korábbinál, tehát a 2022-esnél is komolyabb képességekkel rendelkező haderőt hozzanak létre. Ha ez valóban megvalósul 5-10 éven belül, tehát ők is tudják pótolni a veszteségeiket, és megmarad a politikai szándék, hogy ők akár támadó eszközökkel is akarják megváltoztatni a térségben a hatalmi viszonyokat, vagy azt, hogy milyen szövetségi rendszerek működjenek, és megtámadnák a Baltikumot, vagy bármelyik országot. Ebben a 10 éves távlatban kell készen állni az európaiaknak arra, hogy meglegyenek a megfelelő eszközmennyiségeik, és fel legyenek készülve. Mivel a említett hadipari folyamatok nagyon lassúak, és mennyiséget is hosszú távon tudnak csak produkálni, ezért most kell elkezdeni beszélni arról, hogy ahhoz, hogy nekünk 5 vagy 10 év múlva komoly védelmi képességeink legyenek, ahhoz mit kell tenni, és ennek a része az is az a gondolkodás, amit itt az elemzés kapcsán folytattunk.
A NATO figyelmeztetés úgy szól, hogy 2027-ig támadhat Oroszország, és amikor ezt a figyelmeztetést nézzük, akkor mindenképp gondolnunk kell a Donald Trump republikánus elnök aspiráns 2020-as kijelentésére, vagy állítólagos kijelentésére, amelyben egy Európai Uniós tisztségviselő szerint belengedte azt, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból. Tehát, hogyha ezeket így összevetjük, akkor hogyan néz ki Európának a jövője, illetve ha látjuk azt, hogy milyen az európai katonai képesség, milyen jövő áll Európa előtt?
Azzal kapcsolatban nekem azért nagyon komoly kételjeim vannak, pusztán reálpolitikai szempontból, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból, mert ennek a szövetségnek ők a legjelentősebb szereplője, és azért jött létre amerikai kezdeményezésre, hogy a transatlanti térségi biztonságát őrizzék közösen a tagállamok. Az amerikaiaknak nem feltétlenül katonai értelemben van szüksége az európaiakra, de mondjuk politikai, gazdaság és egyéb szempontból nekik is szüksége van ránk, és nem csak nekünk van szükség rájuk. Ugyanakkor az nagyon fontos látni, hogy nem kell ahhoz az amerikaiaknak kilépni a NATO-ból formálisan, hogy ne legyenek képesek vagy hajlandóak mondjuk egy olyan politikai helyzetben, ami Trump elnökségében előállhat. Tehát ne legyenek képesek vagy hajlandóak az európai védelem ügyében nagy erőforrásokat áldozni. A politikai probléma az lehet, hogyha a Donald Trump azt mondja, hogy Európa oldja meg a saját biztonsági problémáit egyedül. Katonai értelemben a probléma pedig az lehet, hogyha mondjuk 2027-ben vagy utána, vagy bármikor gyakorlatilag a közeljövőben kitörne egy ázsiai csendes óceáni térségben zajló fegyveres konfliktus, az amerikaiak benne vannak, mondjuk Tájván, Dél-Kínai tenger, és ott katonailag le vannak kötve az amerikai képességek, akkor politikai szándéktól függetlenül előállhat az a helyzet, hogy nem tudják az európaiakat megsegíteni. És egyébként az amerikai stratégiai gondolkodásnak a legnagyobb dilemmája per pillanat, ezt hívják úgy, hogy opportunista agresszió, amikor egyszerre a szövetségi rendszer két pillérét támadja meg egy-egy agresszor, ugye ez lehetne adott esetben Kína, illetve Oroszország. Tehát erre a tervezésre gondolnak az amerikaiak akkor, amikor a legkomolyabb kételyeik vannak. Európa szempontjából ez azért fontos, mert valóban abban kell gondolkodni, hogy a legrosszabb esetben egyedül is meg tudjuk védeni magunkat.
De hogy akkor jól értem azt, hogy ön szerint Európa Washington általi elengedésére igazából nem kell számítanunk?
Én azt mondom, hogy számolni kell azzal, hogy mi van, ha előáll egy olyan helyzet, hogy Washington nem tud vagy nem akar segíteni. A stratégiai érdeke mind a két félnek az lenne, hogy mi folyamatosan együttműködjünk, mert ez egy stratégiai érdekközösség, tehát a világrendnek ezt az amerikai vagy nyugati dominanciát megkérdőjel az Oroszországgal és Kínával szemben közösen sokkal erősebben és hatékonyabban tudnak föllépni az európai és amerikai felek együtt, mint egyébként külön-külön. De ezzel együtt előállhat olyan helyzet, hogy akár érdekkülönbségek, akár gazdasági eltérő érdekek miatt, vagy bármilyen egyéb vitás kérdésben ez döszögőssé válik Európának, a legrosszabbra ilyen szempontból azért fel kell készülni. Tehát nem nem számíthatunk automatikusan arra, hogy mindig az amerikaiak majd ide jönnek és megvédenek minket.
És hogyha azt nézzük, hogy igen, a NATO figyelmeztetésből valóság lehet, és az elkövetkezendő nagyjából 5 évben Oroszország támadást indíthat a NATO ellen. Mennyire szürreális azt elképzelni, hogy Oroszország jobb teljesítményt nyújt Lengyelország, vagy akár Finnország területén, mint amit tudott, vagy fel tudott mutatni Ukrajnában?
Az elmúlt évek, ez gyakorlatilag 2015-re visszatekintve arról szóltak, hogy a NATO megerősítette a védelmi reagáló és elrettentő képességeit is. Ebben benne van az is, hogy komolyabb katonai erőket telepítettek a kelet-közép-európai térségbe, és benne van az is, hogy olyan nagy hadgyakorlatokat folytatnak, amiben demonstrálják azt, hogy időben meg tudnának érkezni, és meg tudnák élni ezt a területet. Ezek mind arról szólnak, hogy jelzéseket, üzeneteket küldjenek Oroszországnak, hogy nem érdemes belevágni egy ilyen típusú kalandba. És ugye a NATO esetében nem csak a hagyományos haderőről, hanem a nukleáris védőernyőről is beszélni kell. Mindig van egy olyan forgatókönyv, és ez megint csak egy bizonyos szempontból abszurd, de ez egy jó hír, hogy ha olyan hagyományos háborúra kerülne sor, mert Oroszország Kelet-Közép-Európában helyi erőfölénybe kerül, akkor mindig van egy nukleáris eszkalációs opció. Ami nem automatikusan jelenteni azt, hogy itt a világot elpusztító nukleáris háború tör ki. Ez egy elrettentő mechanizmus, ezt lehet kezdeni az egészen idézőjelbe kicsi nagyságrendű taktikai nukleáris töltetek demonstratív felrobbantásától az eszkalációs spektrum különböző pontjain, akár a nagy töltetek célzott használatáig. Tehát önmagában akkor sem állna a NATO feltett kézzel, hogyha Oroszország katonailag eredményes lenne. A fő kérdés az, hogy politikailag tud-e demonstrálni közös fellépést a NATO, és ebből a szempontból az elmúlt 2 év fejleménye az orosz-ukrán háború kapcsán az azért pozitív, mert a közös fellépést azt azért meg tudták oldani. Tehát nem volt megosztott ilyen szempontból a szövetség. Megszülettek a szükséges politikai döntések, gazdasági döntések, illetve a katonai képességeknek a demonstrálása is pontosan válik.
Szó volt itt a nukleáris fegyverkezésről, arról olvastam, hogy épp a nukleáris világégés az, ami visszatartja a feleket a háborúzástól. Tehát ugye ott van Oroszország és Amerika, és mellettük még 2 másik atomhatalom, Franciaország és az Egyesült Királyság is részt venne ebben, és egy NATO-t érintő fegyveres konfliktusban, és akkor ugye a nukleáris világégés az egyértelművé válhatna, és pont ez az, ami visszatartja a feleket attól, hogy ne tegyék meg ezt.
Így van, a hidegháborúra érdemes ilyen szempontból visszagondolni. Ugye annak a legfontosabb tanúsága az volt, hogy miközben 2 borzasztóan komoly katonai képességekkel rendelkező tömb a nyugatiak, az amerikaiak a NATO-val együtt, illetve a keleti tömb a Szovjetunióval, a Varsói szerződéssel együtt, arra készült évtizedeken keresztül, hogy megsemmisítik egymást, és katonai erővel döntik el az ideológiai küzdelmet. Szerencsére ugye a katonai összecsapások közvetlenül soha nem került sor, és ennek a fő oka az volt, hogy mind a 2 fél, a nukleáris nagyhatalmak ugye rendelkeznek olyan és olyan nagyságrendű és olyan minőségű eszközökkel, hogy első csapással, tehát egy váratlan támadással nem lehet a másik felet megsemmisíteni. Mindig marad annyi eszköz, hogy egy második válaszcsapásra maradjon képesség. Ezt nevezik kölcsönös biztosított megsemmisítésnek. Ez volt a hidegháborús elrettentési logikának a központi eleme, és valóban arról szól, hogy egyik fél se akarjon belekezdeni sem egy ilyen háborúba, mert borítékolható, hogy abban mind a 2 fél tulajdonképpen megsemmisülne. És ugyanebben bízhatunk, ilyen értelemben megint csak már abszurd a képjelentés, de ezt mondom, hogy ebben bízhatunk, hogy a nukleáris nagyhatalmak egymással közvetlenül ilyen háborút nem akarnának elkezdeni, mert annak nem lehetne pozitív kimenete, nem lehetne győztese.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy milyen haditechnikai veszteségek vannak az orosz-ukrán háborúban. Szó volt arról, hogy mennyi időbe és mennyi pénzbe kerül egy harckocsinak az elkészítése, és Itt zárásként beszéljünk arról, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy gyakorlatilag a háborús narratíva, ami most elhangzik, az igazából lehet egy üzenet is a társadalom felé, hogy fogadják el azt, hogy az adójukból fegyvereket is kell vásárolni, az adójukból az országuk védekező képességeinek az erősítésére is kell fordítani, mert hogy soha nem tudjuk azt, hogy mi fog történni.
Igen, ez egy nagyon régi dilemma, tehát történetileg a korábbi évszázadokban ezt úgy hívták, hogy vajat vagy ágyút szeretnénk venni. Ugye a társadalomnak a jóléti kiadásai, egészségügyi oktatás, szociális ellátórendszer, nyilván sokkal pozitívabb, ha ilyen dolgokra tudjuk költeni az erőforrásokat, és az emberek is ezt várják, és ezt támogatják, de ez csak akkor működik, ha egyébként egy biztonságos környezetben tudunk élni, ha nincsen háborús fenyegetés. És szerencsére az elmúlt 30 év az nem arról szólt, hogy háborús fenyegetésben élt volna mondjuk Európa, vagy Kelet-Közép-Európa, de az a rossz hír, hogy ha történelmi táblatokban nézzük, akkor ez volt az anomália, ez a nem normális állapot. Mi ezt szeretjük, és ezt kéne fenntartani, de alapvetően ez egy kivételes helyzet volt. És amikor nem a kivételes helyzet van, nem a békeállapot van, akkor nézzük meg gyakorlatilag a világnak azokat a térségeit, ahol nem a béke az úr, ott folyamatosan komolyabb erőforrásokat kell a fegyverkezésre, a védelmi képességek megerősítésére fordítani, mert egyébként, ha a békés körülményeket nem tudják biztosítani, vagy magukat nem tudják megvédeni, akkor sokkal többet lehet veszíteni, mint mondjuk a szociális ellátórendszerből bizonyos elemek. Úgyhogy ezek a befektetések, és ráadásul ezek hosszú távú 10-15 évre szóló befektetések, ezeket szépen fokozatosan kell növelni, és megint csak jó hír, hogy azért a 2014-es események, a Krímnek az annexió és Kelet-Ukrajnának a destabilizálása már elkezdte ezt a folyamatot, az európai államok elkezdtek többet költeni a védelemre, 22 után pedig ezt, ha lehet, akkor még egy nagyságrenddel megnövelték.
Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdoğan találkozójáról beszél a világ, lehetséges találkozójáról. Terítéken lehet a béke, vagy azért békéről ne beszéljünk, sőt, adjunk igazat azoknak, akik azt mondják, hogy hú, hát nem biztos, hogy annyira megnyugtató az, hogy a svéd NATO csatlakozásra való rábólintásért cserébe Amerika F-16-osokat ad Törökországnak.
Ugye egy több dolog is felmerül ezzel kapcsolatban, ezek nem szükségszerűen függenek össze. A béke kérdése az per pillanat nálunk, mondjuk így, hogy elemzői körökben sajnos nem fölvenni a nagyon pozitív megítélésnek, azt látjuk és azt gondoljuk, hogy 2024-ben nem fognak eljutni a semmilyen békéig. Ennek ugye lenne előzménye, hogy valamilyen fegyverszünetig kellene először eljutni, és aztán abból lehetne valamit tovább építeni, de orosz részről a legközelebbi időszakban is, a múltban azt hallottuk, hogy az eredeti háborús célokat kívánják elérni, tehát Oroszország nem nyitott semmilyen kompromisszumra, a maximális háborús célokat, az ukrán területeknek, az elfoglaltaknak az elcsatolását, az ukrán kormánynak a megbuktatását és egy orosz barátnemzetnek a helyére ültetését akarják megoldani. Egyébként ez ilyen extra elemek is társultak, hogy az ukrán társadalomnak egy ilyen transformációját is megvalósítanak. Tehát, hogy ezekhez a célokhoz képest nem változott semmi, itt pedig nehéz tárgyalni, mert ezzel szemben az ukrán elképzelések nyilván teljesen gyökeresen ellentmondóak, és még most is azt látjuk 2024 elején, hogy az ukrán társadalom nagy része hisz abba, hogy megnyertik a háborút, hisz abba, hogy vissza tudna foglalni területeket, és bár mondjuk Zelenszkij elnöknek személy szerint a támogatottság az már nem olyan magas, mint a háború első időszakában, de a társadalom a háborús erőfeszítés mellett elkötelezett. Tehát ebből azért béke olyan gyorsan nem fog előállni valószínűleg. Az egyéb témáknál pedig hát ez attól függ, hogy miről beszélünk, hogy van-e bármi pozitív kilátás mondjuk török-orosz, vagy török-NATO, orosz-NATO viszonylatban.
Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének a tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.